Hajjad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A stúdióban a műsorvezető szerkesztő Breuer Péter. Mai adásunk tartalmából dr. Daj Zsuzsával, a Budapesti Szeretett Kórház igazgató főorvosasszonyával arról fogunk beszélni, hogyan lehet nem csak gyógyszerekkel, hanem hittel is gyógyítani. Majd Kovács Tamás történésszel, a Holokauszt Emlékközpont munkatársával beszélgetünk arról, hogy mikor érkeztek zsidók Magyarországra. Seres Attila, a Sófár tulajdonos főszerkesztője is vendégünk lesz a stúdióba. Ezt követően Iványi Gáborral, a Vezeli János lelkészképző főiskola rektorával és az Oltalom Karitatív Egyesület elnökével beszélgetünk, legutóbb kapott kitüntetéseiről és a közelgő hidegtérről. Őt követi Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, akivel a Hanuka akkori és mai ünnepléséről fogunk beszélgetni. Utoljára, de nem utolsó sorban, stúdiónk vendége Kardos Péter, a Zuglói Körzet főrabbia és az Új Élet nevű két hetenként megjelenő lap főszerkesztője lesz.
שועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה.
סטודיונק ונדיגה דוקטור דאי ג'וז'ה, igazgató főorvos, és nem más kórháznak, hanem az amerikai úti zsidó szeretett kórháznak az igazgató főorvosa. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Vagy én úgy is mondhatnám, hogy Hag Sameach, hisz ünnepelünk épp a Hanukát. Mitől zsidó kórház a zsidó kórház?
Elsősorban attól, hogy a zsidó kórház tudomásom szerint Közép-Kelet-Európa egyetlen zsidó kórháza, ahol holokauszt túlélő betegeket kezelünk. Vallásos, nem vallásos, de mindenképpen zsidó gyökerek rendelkező, zsidó múlttal rendelkező betegeket. Ez nem azt jelenti, hogy más felekezethez tartozó beteget nem kezelünk, de elsősorban zsidó vallásúakat megkülönböztetett figyelemmel kezelünk, illetve sem kitüntetett betegeket, ugye az igazakat, akik valamikor a vészkorszakban embereket mentettek meg. Ez nagyon érdekes, hogy néha ezektől a betegektől nem is tudjuk a történeteket, hanem később a megmentettek, vagy azoknak a hozzátartozói jelentkeznek, és mesélik el azokat a különböző fantasztikusan érdekes és megrázó eseményeket, ahogy ők megmentésre kerültek. Igyekszünk a Tóra parancsolatait betartani, a szombatot természetesen mindenképpen betartjuk a különböző ünnepeket, tehát itt a betegeknek módjuk van a hitéleti tevékenységnek a gyakorlására. Van saját zsinagógánk, van saját rabink, van saját kántorunk, és minden ünnepet, épp most Hanuka van, tegnap volt a kórházban is az első gyertyagyújtás, de ugyanígy megtartjuk a szédert, megtartjuk a Jom Kippurt, megtartjuk a különböző ünnepeket, péntek este, szombat reggel a beteghordók, akik nem tudnak lemenni, azokat leviszik a templomba, illetve a zsinagógába, és ez szerintem tényleg nagyon fontos, mert nem vagyok nagyon vallásos, persze vallásos családból származom, de azt gondolom, hogy valamit jelent a hit a gyógyulásban. Egyszer egy kardiológus orvos kollégámmal beszéltem egy kongresszuson, ő egy másik felekezeti kórháznak az igazgatója, és ő beszélt különböző kardiológiai jellegű cikkekről, ahol például infarktusos betegek felvételekor a korlapba volt egy külön rész, hogy a beteget megkérdezték, hogy hívő, nem hívő. És aztán későbbiekben ebből csináltak egy statisztikát, és lehet, hogy furcsán hangzik, de a hívők között jobb volt a gyógyulási hajlama. Most természetesen nem beszélek a stentről vagy a bypassról, ezt nem helyettesíti a hit, de a későbbiekben mégis a gyógyulása ezeknek a hívő betegeknek jobb volt. Valahogy nem élik meg olyan sorstragédiaként a betegséget, mint a nem hívő. Kevesebb talán a neurotikus közöttük. Egyszerűen valahogy jobb a gyógyulásuk, hogyha egy kicsit van egy kapaszkodójuk, és ez a hit, és ezt a hitet itt ebben a kórházban gyakorolhatják.
Hogyan boldogulnak a kóser élelmezéssel?
A kóser ellátás sokkal többbe kerül, és ez egy probléma a kórház anyagi helyzetében. Mi megpróbálunk minden lehetőséget, hogy külső erőforrásokat teremtsünk a gazdálkodásunkban, mert ugye egyrészt az állami támogatás, másrészt a tulajdonos, de ez mind kevés ahhoz, hogy például ezeket a súlyponti kérdéseket mind a kóser élelmezés kigazdálkodjuk. Ezért mindent megpróbálunk, adományszerzést, külső erőforrások, pályázatokat. Ennek például egy módja, hogy most már negyedik éve szervezünk adományszerző vacsorát a Hilton szállóban, ahol neves művészek lépnek fel, természetesen adományként, és meg kell, hogy mondjam, hogy többségében első szóra jönnek, és prominens emberek, de egyszerű emberek is eljönnek a vacsorára, kiknek kevesebbet, kiknek többet jelent ez a vacsoraár, de jönnek. Szól ez egyrészt természetesen a pénzről, mert hát erre szükség van, kóser élelmezés, vagy egy új műszernek a beszerzése, de nem csak a pénzről szól. Szól egy közösségről, akiknek ez a kórház fontos.
De ennek a közösségnek itt a stúdió ablakán túl már látom a megérkezett rabbi vendégünket, aki integet nekem, hogy ne felejtsem elmondani, hogy ebbe a vallásba, a zsidóságba az adakozásnak hagyománya van, hisz amikor az emberek a tóra elé járulnak, akkor utána snóderolnak. Így tehát van, ez nem új az adakozás.
Ez valóban, ez már, ha így gondoljuk, a bibliai korokban is, és a Talmud korában, vagy keletkezésének korában is szinte vallási előírás volt. A Talmudban is, vagy a Sulhan Árukban, ami ugye a zsidó törvénykönyv, abban is benne volt, hogy segítsd a szegényeket, a szegények ápolása, akár pénzügyi támogatása, tehát mi nem találtunk fel semmi újat, mi megpróbáljuk a régit életre kelteni.
Stúdiónk szinte már állandó vendége Kovács Tamás történész. Most, hogy itt ül velem szembe, vegyünk részt egy rövid kis időutazáson vissza a múltba. Hogy is kerültek Magyarországra a zsidók? Ki és mikor telepítette le őket, és milyen emlékeink vannak erről?
Zsidók mindig is éltek, pontosabban nem is mindig, de a római kortól kezdve éltek Pannonia tartományban, illetve a Kárpát-medencében.
Tehát mondjuk, ezt leletek bizonyítják, ugye?
Ezt abszolút leletek bizonyítják, akár a régi Szombathely, akár az ókori Dunai város történetét nézzük, tehát akármelyik római kori település történetét nézzük, ott lehet találni különböző zsidó tárgyú emlékeket. Tény, hogy a magyarok vándorlásaik során számos vallással találkoztak, tehát például mai napig nem túl köztudott, hogy Koppány, a somogyi vezér, az a görög-keleti rítus szerint megkeresztelkedett, tehát ő nem volt olyan értelme pogány, hogy nem keresztény. Tehát számos vallással találkoztak, köztük a zsidó vallással is. Nem lehet tudni, hogy a magyarok nagy számba vagy kisebb számba átértek volna erre a vallásra, mint hogy mindegyik vallás esetében áll ez a megállapítás. Ugyanakkor azt tudni lehet, hogy a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs az zsidó vallású volt, pontosabban a vezető rétege a zsidó vallású volt, hiszen a kabarok ugye a Kazár Birodalom keretein belül politikai jogból a 7.-8. században a zsidó vallás választották, mint vallást, amit követni fognak. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a magyar államalapítástól kezdve zsidók azok éltek Magyarország területén. A középkor folyamán zsidók csak szinte a városokban éltek, olyan városokban méghozzá, amelyek valamilyen szempontból az ország kereskedelmi, gazdasági életébe kulcsszerepet töltöttek be. A középkori Buda pár a legnagyobb magyar városok közé tartozott, de európai méretekben ez egy kisváros volt a maga néhány ezres lakosával, és azt lehet mondani, hogy Nagy Lajos király bár a zsidókat, különböző korabeli középkori bevett vádak alapján, később mégis visszatelepültek, és mondjuk Mátyás király korában Budán egy virágzó zsidó közösség volt, hiszen például Mátyás krónikása Bonfin is leírja, hogy a király koronázásakor a budai zsidó közösség külön ajándékot adott a királynak, illetve amikor elvette feleségül Beatrix hercegnőt, akkor az esküvő kapcsán is a budai zsidó közösség egy külön ajándékot, illetve egy külön istentiszteletet tartott az ifjú párnak, és azt is tudjuk, hogy Mátyás királynak a kincstartója az egy zsidó származású ember volt. Ez egy más kérdés, és egyben az együttélésnek egy sajátos válfajának is mondható, hogy Mátyás által mondjuk így, hogy felemelt zsidó elitnek egy része, az később jobbnak látta, hogyha áttér a katolikus vallásra, és például Mátyás a zsidó kincstárnokának a fiát neveztette ki pécsi püspöknek.
Műsorunk vendége Seres Attila, a Sofár Média szerkesztője, mondhatnám tulajdonos főszerkesztője. Mi is tulajdonképpen ez a Sofár?
A Sofár Média egy civil kezdeményezés, tevékenységünknek pedig a lényege az egyrészt egy internetes közösségépítő mozgalom. A Sofár Média percre készen összegyűjti az összes információt, ami a magyar médiában megjelenik. Körülbelül 30-40 hírforrást folyamatosan és automatikusan figyel a rendszer, és ezeket szerkesztett formában az olvasók elé tárjuk. Magyarán mindent, ami Izraellel, illetve a magyarországi zsidóság, sőt a világ zsidóságával kapcsolatban megjelenik.
De ugye magyarul. Nem cenzúrázzák.
Hát gyakorlatilag semmiféle cenzúra nincs, nyilvánvalóan vannak válogatási szempontok, de baloldali, jobboldali újságokat ugyanúgy szemlézünk, és ugyanúgy elhelyezzük őket, általában kommentár nélkül. Lényegében ez egy ilyen média szemleként fogható föl, és hát hogy ne kelljen percenként azért a címünkre kattintani, ezért minden nap egy ilyen napi hírlevél formájában egy ilyen összefoglaló kivonatot küldünk ki e-mailben az ezt igénylő olvasóknak.
Mit olvashatunk Hanukán? A hanukai eseményekről.
Többek között a hanuka.hu honlapot is mi gondozzuk jelenleg, tehát a teljes hanukai programkínálat, az összes szervezetnek a hanukai programkínálata ezen a honlapon elolvasható.
A Magyar Rádió zsidó felekezeti félórája is visszahallgatható az önök hírportálján. Ezen kívül még milyen rádiót lehet hallani?
A rádiónk az egy zsidó közösségi rádió, ennek az a neve, hogy Rádió Zsé. Természetesen a hírportáról is elérhető, aminek a címe www.sofar.hu, és saját honlappal rendelkezik, ez a www.radioz.hu. Az izraeli rádiónak a magyar nyelvű adását, a Kol Izraelt a magyar idő szerint 20:45-kor élőbe is meghallgathatják a hallgatók, és automatikusan rögzítjük, jelenleg 1359 darab adást rögzítettünk.
Főszerkesztő úr, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy befáradt stúdiónkba.
ביום תמים מותר לי לאהוב את הדברים אשר לטפה אינך מול חלונך וגם מול חלוני בלילה שר אותו זמיר עצמו ואת ירתי לי בחד החלומו אהוב ואזין לו גם אני לה 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 לה
fa, noset ke tal tahor, haoren haza ken shebo kol machat, im boker ye kadmeini bivracha, dvarim ravim meod ahavnu yachad, ach lo zarach be'esh nabcha haor, dvarim ravim meod ahavnu yachad, et vdiduti נגעה בבדידותך מול חלונך וגם מול חלוני בלילה שר אותו זמיר עצמו ואת ירתי לי בך בחלומו אור ואז הנו גם אני
Stúdiónk vendége dr. Iványi Gábor, a Wesley János lelkészképző főiskola rektora, valamint az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke. Mit lát fontosnak ezekben a napokban, amikor a lelket és az emberek szívét a Hanuka fénye megvilágítja, de ez nem elég?
Szolgálunk a hajléktalanná vált, vagy valamilyen bajjal, megélhetési gonddal küszködő embereknek, és ezért ebben az időszakban, az évvégi hajrában is, meg ünnepek környékén csak annyiban csinálunk valami rendkívüli dolgot, hogy az emberek ilyenkor kicsit jobban odafigyelnek a rászorulókra, és többet adnak, tehát többet kell szétosztanunk. Ilyenkor a bátorításra, a nem csak fizikai, hanem lelki fényekre is sokkal nagyobb szükség van.
Az ön munkásságának elismeréseként a Mazsi Hisz a magyar zsidóságért kitüntetést ítélte önnek oda.
Az indoklásban az van, hogy az Izrael iránti hűség és Izrael iránti szeretet az, amit díjazandónak látott a Mazsi Hisz. Én megpróbáltam őket lebeszélni erről, mert hogy amit teszek, azt szívből és kötelességszerűen teszem, ahogy az ember szülei iránti szeretetéért sem vár semmiféle elismerést, vagy gyermekei gondozásáért. Nekem ez ennyire személyes ügy és fontos, és azt gondolom, hogy ebben a világban pedig megvallani azt, hogy az ember Izraelt szereti, azért is fontos, mert mint mindig az elmúlt 20 évszázadban, vagy még hosszabb ideje, de az utóbbi időben sajnálatosan ugyancsak felerősödnek azok a hangok és azok az indulatok, amelyek Izraelben ellenséget látnak, vagy úgy látják, hogy ellenségeivel küzdve inkább azokat kell támogatni, és mi azt gondoltuk, hogy egyértelműen kell Izrael mellett kiállni, így történt az, hogy 2010-ben is már az elmúlt években háború sújtott a vidékekről, izraeli gyerekeket hoztunk nyaranta üdülni, vagy 2 évvel ezelőtt a főiskola küldöttségével végigjártuk Magyarország vasútállomásait, ahonnan Auschwitzba vonatokat küldtek, és ott bűnbánati Isten tiszteletet tartottunk, kifejeztük, amennyire lehetett nyilvánosan szeretetünket, emléktáblát helyeztünk el, és hát megvallottuk, hogy Izrael fontos, és áldást akarunk mondani a mai Izraelre, és nem csak a Biblia Izraelét akarjuk szeretni.
Jesaja korunk tanítója, olvasom egy most megjelent könyv lapjain. Mit jelent ez a könyv önnek?
Naftali Krausz a szerzője, az ősi forrás sorozat 17. kötete ez, és Naftali ezt a kötetét és az előzőt is már a mi főiskolánk, a Wesley János Lelkészképző Főiskola kiadója, Wesley kiadó gondozásában adta ki. Igen fontos az, amit ő végez, de nem csak a kicsit elvilágiasodott vagy az ősi forrástól távolabb került zsidó gondolkodók, olvasók számára, hanem a teológia számára is rendkívül fontos, hogy valaki zsidó oldalról értelmezze az írást. Fontos, hogy egy zsidó gondolkodó hogyan látja Jesaját, Jesaja kijelentéseit, hogy mi mondjuk Ézsaiás kijelentéseit.
Vajon igaz a hír, hogy Naftali Krausz 18. kötete is önöknél jelenik meg?
Tárgyaltunk erről, ez Jeremiásról szólna ez a kötet, és megtiszteltetés számunkra, amiatt adhatjuk ki.
חג של אור, חג של דור, מי זה לא ישמח על כל קיר נר מזהיר, על מגדל וגג שירו נא חנוכה, אין כמוהו חג חנוכה, חנוכה, חג חביב מרנין לביבות מתוקות, כל אימא תכין לפידים, ריקודים, סביבון סוף 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 סוף, סוף סוף סוף, חנוכה חטוב סוף סוף סוף, סוף סוף סוף
stúdiónk vendége telefonon keresztül Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. Hakszamea, kellemes ünnepeket, igazgató úr!
Hakszamea, szerkesztő úr!
Igazgató úr, az ön életébe voltak olyan napok, amikor a Hanuka ünneplése nem olyan volt, mint napjainkban. Milyenek voltak azok a hanukák?
Hát az ember visszagondol ezekre az évekre, és összehasonlítja a mai lehetőségekkel és a mai ünneppel, akkor hát fényérni távolság van. Ez ilyen belső ünnep volt, a körzetek, a zsinagógákba tartották meg az ünnepet, nem volt ez nyilvános, nem vettük a nyilvánosságot igénybe, a korabeli hatalom vezetői minisztereknek eszébe se jutott, hogy üdvözletet küldjenek a közösségnek. Most a magyarországi zsidóság tulajdonképpen a Hanukát együttesen ünnepel, ilyenkor félre van téve minden egyéb probléma, nem véletlenül jó magam is elnök úrral együtt, Feldmayer úrral, a nyugati téren fog gyertyát gyújtani, Kóka miniszter úrral és Rogán polgármester úrral együtt. Tehát ma ez egy nyilvános dolog, ezt a lehetőséget biztosították nekünk, mint minden egyháznak a szabad vallásgyakorlást, és valóban ez egy olyan örömünnepünk, amikor minnyájan érezzük ennek a súlyát, ennek a lehetőségét, így ünnepelünk, tehát nem csak zárt körbe. Épp most van előttem a legfrissebb sajtótermékünk, az új élet, aminek az első oldalán látni, hogy szinte valamennyi templom körzet, de nyilvános hanukai estet tartanak műsorral, gyertyagyújtással, hagyományos fánkevéssel együtt. És ma kaptam Kis Péter miniszter úrtól, kancellárminisztertől üdvözőlevelet, Hiller úrtól, az oktatási és kulturális minisztertől. Mindenhonnan jönnek a jó kívánságok, és ez egy nagyon fontos dolog. És még egyszer mondom, hogy még akkor is zavartalanul tudunk ünnepelni, hogyha esetleg egyesek meg akarják zavarni, mint lásd tegnap este a hanukai nyilvános gyertyagyújtást a nyugati téren.
Ön számtalan feladata mellett ellátja a hegedűs körzet elnöki tisztségét is. Avasson be minket, ha ott lennénk, mit láthatnánk, hisz ott nem csak idős emberek, hanem ha jól tudom, fiatalok is ott lesznek.
Hát igen, mintegy 500 embert várunk a vasárnapi kora délutáni istentisztelettel egybekötött hanukai ünnepségünkre. Hát hadd csak mondjak egy jellemző dolgot, 600 fánkot rendeltünk, hogy mindenkinek jusson, a hagyományos fánkevés legyen a istentisztelet a gyertyaütés után. Ezen kívül az Operaház fiatal művészei fognak fellépni, föl fognak lépni a Benyámin óvodának a növendékei, és a Sejber iskolának a második osztályos növendékei szintén együtt fognak velünk ünnepelni, tehát nagyon sok embert várunk, hiszen a gyerekekkel jönnek a szülők is, és még meglepetéssel is fogunk szolgálni a gyerekeknek. Természetes az istentisztelet után, amikor a gyertyagyújtás megtörténik, Lővi Tamás főrabbi úr fog tanítást adni, és utána kezdődik a műsor, mondhatni azt, hogy mulatás. Természetes a zsinagógába, hiszen a zsinagógába mindez belefér, hiszen a zsinagóga az nem hagyományos templom, hanem hármas funkciót lát el, a közösségnek, a gyülekezésnek a háza, az imádságnak a háza, és a tanulásnak a háza, tehát minden ilyesmi belefér a zsinagóg kereteibe. És nyitva lesznek a kapuk, nyitva lesznek az ajtók, és aki kíváncsi és velünk akar ünnepelni vagy örülni, a szeretettel várjuk.
Tapasztoklat räumen, liebge zu mir mal gucken, haben sie von hinter der Bäume, welfgen um mein Rücken. Oben Ziegelach gemerket, oben Schöpfelach gemerket, und den Pasuk mit den Stärken nicht gekönnt erwecken. Das Pastuk der Träume hat zum Himmel sich vorgekommt und wölf und in der Bäume sterben.
Ünnepel a világ, ünnepelnek a zsidó otthonokban és a zsinagógákban. Ezen alkalomra hívtuk Kardos Péter főrabbit, a zuglói körzet rabbiát. Hogyan szoktak köszönni ezeken a napokon?
Hanukka szamiachal, de a zuglói körzetben a korátlag olyan, hogy Git Jantevet is.
Tehát a régi jidis.
Régi jidis, kárpátaljai közösségnek a köszönési formája.
Hogy zajlik le az ünnep liturgiája az ön zsinagógájában?
Ahogy az ország valamennyi zsinagógájában tegnap meggyújtottuk az első gyertyát, és minden alkalommal ugye rendszerek jönnek, rendszerek mennek, de az évezredes szokások változatlanok. Hanukka ünnepe a szó maga felavatást jelent, egyúttal a monoteizmus megmentésének is az ünnepe, a szentély, ami legszentebb helyünk újjáavatásának az ünnepe, és ha tulajdonképpen optimizmust sugárzó ünnep, hiszen minden idők nemzedékéhez szól, és azt mondja, hogy nincs az a sötétség, ami ne érne véget egyszer, és ezt jelképesen napról napra mindig egyel több gyertya meggyújtásával megpróbáljuk elősegíteni, mint mondtam, szimbolikus.
Mit idézne a főrabbi úr ennek az ünnepnek a mottóján? Mire kell, hogy odafigyeljünk? Miből kell, hogy példát merítsünk?
Nagy hírű, nyugalmazott országos főrabbink nyilatkozta nemrégiben, szintén hivatkozva egy nem zsidó egyháznak a főpapjára, hogy a rabinak egyik kezébe a Biblia, másik kezébe egy napi újság kell, hogy legyen. Tehát aktualizálni illik, legalábbis elvárják a híveink, hogy mi aktualizáljuk az adott ünnepnek a mondani valóját. Hát a Hanukának az állandó, már közhely számba menő aktualizása az, hogy a nagy sötétségben felgyulladnak a fények, és megpróbálnak világosságot vinni nem csak a fizikai sötétségbe, de a szellemi sötétségbe is.
Műsorunk véget ért. Mai adásunk munkatársai voltak Bősze Valéria, Borzai Bolya és Simon Gábor. Nevükben is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. A viszont hallásra január 1-én itt az MR1 Kossuth Rádióban.
Hajjad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.
Idén is szervez a Magyar Rádió karitatív gyűjtést. December 31-ig hozhatják adományaikat, tisztítószert, élelmet, ruhát, fogyatékosoknak még használható tárgyakat. Olyat, ami másnak még jó lehet. Adományaikat a Bródi Sándor utcai portánknál minden nap 8-14 óráig adhatják le, még hétvégén is. Segítsenek, hogy az ünnep másnak is ünnep lehessen. Az elmúlt esztendőben még örök lakást is kaptunk, ahol ma 6 állami gondozott gyerek él. De a 16 autónyi holmiból számtalan helyre jutott.